Az Országgyűlés Egészségügyi Bizottságának alelnöke Mikula István az Inforádió órájának vendége. Még néhány kérdésem volna a mentőkről. Mi a mentőszolgálat működtetésének alapelve? Mi az, amit mindenképpen meg kell tartani?
Hát van egy alapító okirat, amelyik azt mondja, hogy az országos mentőszolgálat feladata a mentés és a betegszállítás. Ez így szerepel benne.
Ebből nem is engednek? Ennek az alapítókirat módosítható?
Hogyne, hát erre készülnek, és ismét mondom, hogy mi nem vagyunk ez ellen, hiszen valóban indokolatlan a járóképes beteget a kórházból mentőápolóval, kéklámpás mentőgépkocsival hazavinni. De kell tudni, hogy a betegszállításnak különböző nehézségi fokozatai vannak. Hát a súlyos beteg, amelyiket egyik kórházból a másikra átvisznek vizsgálatra, az időnként nagyon komoly szakmai felkészültségű mentőápolót is valóban beavatkozásra képes mentőgépkocsit igényel. Az előbb említett példa pedig taxival is elvégezhető. Tehát ez a betegszállítás, ez egy bonyolult rendszer. Ismét hangsúlyozom, hogy a szétválasztásnál alapszempontnak kell lenni, hogy pillanatnyilag a tartalékkapacitás egy nagy balesetnél, tömegkatasztrófánál az a betegszállító gépjárművekben és a felkészült betegápolókban van. Tehát a kettő egy egyszerű vonalzóval nem választható ketté. De van olyan szakmai program, aminek alapján ez elvégezhető. De ismétlem, ez egy hosszú folyamat, és ez egy komoly forrásigényű folyamat.
De el tudná nekem magyarázni, mint leendő betegnek, akit lehet, hogy egyszer majd szállítani kell, hogy mi az a szakmai program, ami engem megnyugtat? Mert az nyilván nem fog megnyugtatni, hogyha szállít az összes szolgáltató, engem meg nem fognak elvinni az összetört autóból.
Igen, nagyon egyszerű ezt elmondani. Az egészségbiztosításnak a kötelező általános egészségbiztosítási ellátás keretében biztosítani kell a szállítást. Ez különböző módon teheti meg, attól függően, hogy milyen kategória betegségi, nehézségi kategóriába tartozik az a beteg, az az ember, akit haza kell vinni, vagy más intézményen kell vinni. Ez más infrastruktúrát, gépkocsit, embert, segítséget, személyzetet lehet igénybe venni. Különböző országban különböző gyakorlat van. Van, ahol ezt a kórházak végzik, van, ahol vállalkozó szervezetek végzik, van, ahol központilag szervezik államfelelősségi körben, mint ahogy eddig nálunk is történt. Tehát széles variációja van a lehetőségeknek. A lényeg az, hogy a beteget fölvegye és hazavigye.
De akkor abból az elből nem lehet engedni, hogy kell lenni mindig egy tartalékgárdának, amely tömegbaleset esetén beszáll a mentésbe.
Vannak országok, amelyek ezt úgy oldják meg, hogy önállóan kezelik a mentést, sőt van, ahol a rendőrség vagy a tűzoltóság alá van rendelve maga a mentésrendszere is. Általában ezeket a katasztrófa elhárító nagy rendszereket egységes logisztikai rendszerben kezelik a fejlett országok. A lényeg az, hogy önálló akcióképes legyen, és legyen olyan tartalékkapacitás, amelyik nagy tömegű sérültnek a elszállítása, kezelése, végleges ellátóhelyre juttatása szempontjából is akciókész. Tehát itt fejlesztéseket kell tenni. Az nem megy, hogy elvonjuk a pénzt, kirúgjuk a dolgozókat, és akkor átalakítjuk a rendszert. Ez itt sehol a világon nem történik.
Mekkora fejlesztést kell tenni? Hány autó kell? Hány ember kell még?
Ezt most hagyd ne mondjak semmit, ezt végig kell gondolni.
Tudom, hogy nem darabra fogja megmondani, de nagyságrendre.
Jelentős fejlesztés kell, amelyik milliárdos nagyságrendű forrásokat igényel.
Mennyi idő kell ehhez?
Néhány év egészen biztos.
Mi ez a hosszú idő?
Képezni kell az embereket. Hát nézze, ön nyilván látott már balesetet, tudja, hogy ott a segítség az nem történhet csupa emberi jó szándékból, jó akaratból, oda felkészült emberek kellenek. Hát ehhez iskolázott, a mentésben, betegellátásban, azonnali beavatkozásokban jár szakemberek, orvosok, mentőápolók kellenek. Ebből többet kell képezni.
De ezek az orvosok most nincsenek meg a mai mentőszervezetben?
Kevés van belőlük, és sajnos azok egy része is távozóba, ugye, mert alacsony a bérük. Azt is kell tudni, hogy a mentőápolók nagyon nagy veszteség, ha szétválasztják ezt a két rendszert, már mint a mentést és a betegszállítást, hiszen az igazi bevétel a betegszállításból van, nem a mentésben.
Mi az a, tudom, hogy nem velem kellett tárgyalni ennek a csoportnak, ennek a csapatnak ezt a vitát, de mi az a minimális álláspont, ameddig önök szerint el lehet menni, és ami alá már nem lehet menni?
Én nem fogalmaznám ezt meg, én azt mondom, hogy most, amit tenni kellene minimálisan, az az, hogyha már ez a kormányzati szándék megszületett, hogy itt szerkezet átalakítást hajt végre az országos mentőszolgálatnál, akkor ez széles szakértői egyeztetés kell, hogy megelőzze, és utána, ahogy az ön előző kérdéséből is kiderült, az embereket tájékoztatni kell arra, hogy milyen irányba, merre megy ez az átalakítás, hiszen az emberek most szoronganak, félnek, bizonytalanok, nem tudják, hogy mi lesz egy esetleges baleset esetén velük, és ez a félelem jogos az elmúlt napoknak a bejelentett intézkedési terve kapcsán. Tehát én most azt szorgalmazom, és én egy gyakorlati ember vagyok, hogy most le kell ülni, és végig kell beszélni, hogy milyen realitása van most a jelenlegi költségvetési helyzetben egy ilyen típusú átalakításnak, és mik azok a minimális feltételek, amit egy ilyen átalakítás során mind a mentés, mind a betegszállítás oldalán biztosítani kell, milyenek azok és mekkorák azok a fejlesztési források, amelyek egy ilyen nagy léptékű átalakításhoz kellene. Tehát meg vannak a döntés előkészítésnek a szabályai, ezeket be kell tartani, végig kell ezt jelni.
De gondolja, hogy az ön tárgyaló, az önök tárgyaló partnereinek van ebben mozgástere? A jelenlegi költségvetési
helyzetben? Hogy ne lenne? Hát szerintem hogy ne lenne? Hát persze, hogy van. Hát nézze, soha nem volt olyan helyzet a egészségügyben, hogy buzogott volna a pénz, hogyha egy jó program van, akkor azt meg lehet próbálni támogatni anyagi oldalról is, és ne felejts el, hogy azért itt a következő években reményeink szerint nagyon komoly a felzárkózás segítő európai közösségi források fognak rendelkezésünkre állni. Tehát lehet olyan jó programokat írni, amelyekkel ezeket a forrásokat igenis le tudjuk hívni, meg tudjuk nyerni. Ha nem csinálunk programot, akkor ezek a források elvesznek számunkra. Tehát én mindig amellett voltam, hogy először jó programokat kell csinálni, szakmailag azt ki kell érlelni, projekt szinten kidolgozni, és utána lehet a forrásokért menni, és megkezdeni azt a típusú átszervezést, átalakítást, ami végül is hát jobb ellátást a beteg számára, ugye jobb lehetőségeket kínál.
Mentők témájának végére egy politikai kérdés. Kedden a létszámleépítés bejelentésekor azt mondta, hogy most már a nemzeti radikalizmus minden törvényes lehetőségét igénybe kell venni, hogy a nemzeti intézményeinket megvédjük. Milyen lehetőségekre gondolt?
Hát nézze, ugye egy meglehetősen elkeseredettek voltunk sokan, hiszen írják a leveleket a daganatos betegek, nem jutnak hozzá a gyógyszerekhez, hónapokig várnak, amíg megkezdődik a kezelésük. Ugye folytatódott ez azzal, hogy az agytrombózisban szenvedők vérrögoltásához a gyógyszereket nem tudják az intézetek kellő mennyiségbe biztosítani, majd folytatódott a baleseti ellátás körüli gondokkal, ugye most megjelent ez a gerincimplantátumoknak a problémája, ami azt jelenti, hogy ezeket az implantátumokat sokszor fájdalomcsillapításként használják. Hát 800-850 beteg vár az Országos Idegsebészeti Intézetbe és az Országos Gerincgyógyászati Központba ilyen műtétre. Ezeket most a következő évre ütemezik előre. Ez egy nonsensz, ilyen ebben az országban soha nem volt. És akkor jött, mint derültékből a villámcsapás, zöld könyv ide, zöld könyv volt, a teljes előkészítés nélkül ez a mentőszolgálatra vonatkozó push-szerű intézkedés. Ez pedig egy nemzeti intézmény, és ezért fogalmaztam úgy, hogy ha nemzeti intézményeinket támadják, akkor a nemzeti radikalizmusnak minden eszközét igénybe lehet venni, és kell is venni. Ezek a nemzeti radikalizmus eszközei, ezek elsősorban a civil szervezetek, a demokráciában, a közösségeken keresztül ugye kell, hogy hangot adjanak az emberek annak az elvárásuknak, miszerint az ő biztonságukat, és így az egészségügyi ellátáshoz fűződő jogaikat sem sérthetik. Én nagyon remélem, hogy a civil szervezetek föl is kapják a fejüket, mint ahogy megtette a Rákliga, meg a rákellenes betegszervezetek képviselete, megjelentetett állásfoglalásokat, leveleket írt a miniszterelnöknek, tehát megindult a civil társadalom. Egy demokráciával a civil társadalom és a közösségeken keresztül jut érvényre az embereknek az az akarata, és ilyen helyzetben kell radikális megfogalmazásban, amelyik a döntéshozót megfékezi ezekben a ötletbelőelésektől fakadó, push-szerű és az emberek számára kárt okozható intézkedések.
Többször is szóba hoztam a zöld könyvet, én is szóba akartam hozni, hogy ennek két változata is van, egy népszerű, könnyebben olvasható feltehető lenne a lakosságnak szánt, a másik pedig egy alig, hanem a szakmának szánt, tömörebb és kevésbé kérdéseket, mint inkább válaszokat tartalmazó, de a kettő lényegileg nem tér el egymástól, a szakmaiban persze érdekesebb részek vannak, nem tudom, mind a kettőt olvasta.
Nem, van egy zöld könyv, és annak van egy ilyen demonstrációra alkalmas összefoglalt kis változata. Nem itt van kettősség, a kettős időbe beterjesztettek egy kormány előterjesztést a magyar kormány elé, amiben pontosan le van írva például a vizitdíjnak a mértéke, le van írva, hogy az alapellátásban a vizitdíj 300 forint, hogyha elmegy a beteg a rendelőbe, hogyha az orvost hívja ki, és az orvos megy a lakására, akkor 600 forint, le van írva, hogy éves szinten ez maximálva van 6000 forintba, le van írva, hogy a fekvőbeteg szakellátásban a vizidi éves maximum a 15000 forint, és folytathatom.
Jó, ennek akkor
erre nem is tud a lakosság.
Ez a szakmai?
Hát ez nem szakmai, azt sem mondhatom, hogy szakmai, hanem ez az álságos dolog, hogy rágatjuk az zöld könyvet az emberekkel, nem tudok jobb szót találni erre, és közben pedig kőkemény kormányzati menetrend szerint megszorító csomagokat érvényesítünk.
Minden megszorító csomag, ami a kormány előterjesztésben, vagy az általam szakmai zöldkönyvnek nevezett koncepcióban van, vagy van benne valami olyan, aminek semmi?
Hát néha a zöld könyv az egy egész más dolog. A zöld könyv az ilyen koncepciókat fogalmaz meg, de ezek a konkrétumok, mint említettem, a vizitdíj, vagy éppen a kórházakban a napi hozzájárulás, étkezési hozzájárulás, vagy a gyógyszerdobozdíj, ezek nem szerepelnek a zöld könyvben, illetve csak ilyen említésként, mint lehetőségek szerepelnek, de mint az előbb mondtam, ugye ebben a kormány előterjesztésben ezek már konkrét formákat, összegszerűen is konkrét formákat öltöttek, a bevezetésük pedig határidőhöz kötött, tehát például le van írva, hogy a egészségügyi intézményeket 2007. január 1-jel kezdődően gazdasági társaságokká kell alakítani. Most tessék ezt végig gondolni, egy kórház, amelynek a működtetési költségvetése tőkehányad nélküli, mert a tőkehányad az a fenntartó önkormányzatnak a fejlesztés felújítási forrásait jelenteni, ami nincs, mert az önkormányzat is el van szegényedve. Hogy lehet gazdasági társasággá alakítani és önálló működőkességet elvárni egy olyan költségvetési intézménytől, kórháztól, amelyikben nincs elszámolás, tőkehasználati díj elszámolás, eszközvisszapótlás. Hát ez egy közgazdasági nonsens.
Ezek nyilván tönkre fognak menni.
Azért mondtuk mi annak idején, hogy az első lépés a konszolidáció kell legyen, és milyen érdekes. Az MSZP-vel egyetértettünk, még az összegben is egyetértettünk. Mi azt mondtuk, hogy a mi számításaink szerint ez 603 milliárd forintos investíció kell. 500 valamennyit mondtak, nem emlékszem már az összegre. De teljes egyetértésben voltunk, hogy egy ilyen típusú egészségügyi megújításhoz primér investíció szükséges. Most mi történik? Ugye a szabad demokraták kezébe került az egészségügy, egy megszorító csomagot érvényesítenek, amely nemhogy primér investíció, elsődleges beruházás, forrásteremtés lenne, vagy erről egyáltalán beszélni lehetne, hanem forráskivonás történik. Hát csak a július 1-én hatályba lépett finanszírozási kormányrendelet módosítással a kórházaktól 70 milliárdot vonnak el éves szinten. Tehát itt éppen egy ellenkező folyamat megy, ami az egész átalakítást egy ilyen közgazdasági nonszenszét teszi, és az ellátás biztonságát veszélyeztető folyamattá.
De az ellátás biztonságát nem tudom megítélni, de ha a közgazdasági nonszensz, az azt jelenti, hogy amelyik kórházat így alakítják át gazdasági társasággá, az rövid időn belül fizetésképtelenné válik, hát és megbukik azt. Kinek fűződik ez érdeke? Ezt nem értem.
Tudom, előkészítetlenség, kapkodás, csapkodás, kapkodás folyik, nincs kormányzás. Nézze, ha van egy kórház, és mondjuk abban van egy ultrahang berendezés, az az ultrahang berendezés, ha előregszik, amortizálódik, tönkre megy, utána a kórház nem tud miből újat vásárolni. Megy kurencsálni az önkormányzathoz, ide-oda, a fotballmérkőzések, meg hangversenyek bevételeire, ha van zsá. Normális mi lenne egy közgazdasági rendszerben? Akárhányszor használom ezt az ultraberendezést, minden vizsgálatra egy kis eszköz visszapótlási hányat képződik. És amikor 3000-szer is használtam a berendezést, 3000-szer ez visszapótlási hányat, kiadja azt az összeget, amiből új berendezést tudok vásárolni. Ráadásul mindig egy kicsit jobb minőségűt. Ez a fenntartható fejlődés. Most ez a lehetőség nincs meg az intézeteknél. Tehát, hogy gazdasági társasággá alakítjuk, és úgymond tőkebevonásra alkalmassá tesszük, akkor alapvető feltétel az, hogy ez a tőkehányad amortizáció elszámolás, a tőkehasználati díj elszámolhatósága, ez benne legyen a rendszerbe.
Tehát egy ilyen átalakítás előtt
konszolidáció.
Ki lépne be tőkével egy olyan társaságban, amiben nem számolható
hát
az amortizáció?
Hát be fognak lépni, mert ugye legutóbb éppen Székesfehérváron van ilyen kezdeményezés, ugye ez arról szól ez a történet, ezt át kell olvasni a számvevőszék anyagát, amelyik botrányosnak tartja a magyarországi egészségügyi privatizáció eddigi történetét és súlyos vagyonvesztést ír le az egészségügyel kapcsolatban. Itt arról van szó, hogy megjelennek ki 3 milliós alaptőkéjű kis KFT-k, és ráugranak 10 milliárdos éves költségvetésű intézményekre. A működtetési jogot megszerzik, és érdekes módon majd mindegyik szerződés azzal kezdődik, hogy a létszámot nem lehet 70% alá vinni. Ez azt jelenti, hogy 30%-os létszámcsökkentést hajt végre, a megtakarított bértömeggel kezd el operálni, és abból kezd el valami felújítást, vagy valamiféle investíciót tenni, de nem a saját alaptőkéjéből. Tehát én azt látom, hogy ma Magyarországon igazán tőkeerős szervezetek nem avanzsálnak, nem vágynak a kórházak működtetésére, hanem kalandor cégek tömege szaladgál a terepen, és ez egy nagyon veszélyes folyamat, el kell olvasni a számvevőszéki jelentést, teljesen egyértelmű. Nem ez az út, nem ez a lehetőség a magyar egészségügynek. Egyáltalán a reform az nem egy fenekestől való felfordulást jelent, hanem az egy folyamatos megújítást kell jelent, ahol a világon, ahol az egészségügyi rendszereket fejlesztik, ott egy folyamatos, végtelen sor ez, a megújítási törekvéseknek a végtelen sor.
Hírek következnek, utána minden folytatjuk. Nikola István, az Országgyűlés Egészségügyi Bizottságának a elnöke, az Arina vendége.